Kedves hallgatóink, a következő hetekben még a megszokottnál is figyelmesebben kell vezetnie az autósoknak, az őzek párzási időszaka ugyanis akár augusztus második feléig is eltarthat. Ebben az időszakban a nagyvadak sokkal gyakrabban bukkannak fel a közutakon. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak akár napközben is. A Miskolc környéki erdők közelében is számítani kell az őzek jelenlétére, amely rendkívül balesetveszélyes. A részletekről Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számolt be rádiónknak, aki elmondta azt is, a vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak idatásáról gondoskodni a nagy melegben. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét. Régi ismeretségünkre való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Csapjunk is bele rögtön, hiszen azért egy nagy témát ölelünk fel. Milyen életszakaszba értek az őzek? Ez lesz az első fontos témánk, amiről beszélgetni fogunk.
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is, immár tegeződve. Az őzek szerelmesek, hogyha az antropomorfizálás vonatjára föl szeretnék ülni, ezt mondanám, de itt a félretéve a párzási időszak kezdődött meg, és tart a következő hetekben, üzekedésnek hívja ezt a vadásznyelv, és a mi szempontunkból elsősorban azért van ennek jelentősége, mert az őzek ilyenkor a párzási rituáléjuk alatt egyrészt nappal is sokkal aktívabbak, nagyobb területen szaladgálnak, ilyenkor az őssutát, tehát a női ivarú egyedet, a bakok kergetik, a hím ivarú egyedek, illetve a bakok egymással is rivalizálnak, tehát elég nagy a mozgás ilyenkor őzeknél. A helyzet az, hogy ők nincsenek arra tekintettel, hogy adott esetben ők kiszaladnak-e egy közútra, átszaladnak-e rajta. Következésképp, aki autóval közlekedik, annak ebben az időszakban, tehát körülbelül július közepétől augusztus közepéig, második feléig, bizony sokkal óvatosabbnak kell lennie, amikor vezet. És hogyha mondjuk meg kellene határoznom egy olyan időintervallumot a napon belül, vagy egy olyan térséget az országon belül, ahol különösebben kell figyelni, nem tudnék. Ennek az az oka, hogy az őz a legnagyobb egyedszámú nagyvadfajunk, tehát több mint 300 ezer egyede él Magyarországon a becslések szerint, és egyben a legelterjedtebb is, mert ugyanúgy az erdősültebb területeken, erdei élőhelyen, mint ahogy mondjuk az Alföldön is, ugyanúgy előfordul. Úgyhogy ha röviden kéne mondanom, mindenhol, ahol nem jól belátható útszakasz van, számítani kell arra, hogy kilép elém egy, majd utána további egy vagy kettő őz, hiszen az is előfordulhat, hogy a sutát kergető bakot egy másik bak kergeti. Mindebből az következik, hogy a megengedett haladási sebesség soha nem kötelező haladási sebesség, tehát nyugodtan hajtsunk lassabban annál, mint amit megengedne éppen a kressz. Hogyha nem látjuk rendesen, hogy mi van az út szélén, tehát olyan a vegetáció, bokrok vannak, fás terület van, erdős területen haladok, akkor mindenképpen lassítsak, megint csak legyek nagyon óvatos. Hogyha a délutáni, illetve szürkületi, vagy hajnali, vagy éjszakai órákban vezetek, akkor annyi támpontot esetleg adhat nekem a vad szeme, hogy amikor fölcsillan valami a bokrokban, akkor már rögtön számíthatok rá, hogy az jó esélyel őz, lehet más állat is, de ebben az időszakban általában őz, és ha ott van, akkor szinte biztos, hogy ki fog lépni az útra.
Ha még egy-két jellemzőt lehet mondani vadász szakértelemmel, hogy amúgy mi változik meg az őzeknél úgymond a viselkedésükben, bár ezt említettük, hogy szerelmesek és kis túlzással mondhatjuk azt, hogy semmivel nem foglalkoznak. Ténylegesen ilyenkor mennyire változik meg az őzek élete?
Leginkább ez a nagyon aktív mozgás, nappali mozgás, ez az, ami a változást jelenti. Ilyenkor egyébként úgy néz ki ez az üzekedés, ez a párzási játék, hogy ugye a bak elkezdi kergetni ezt a sutát, amelyik az ő területére téved, és a suta általában nem áll meg rögtön, tehát szaladnak, aztán egyszer csak elkezdenek körbe-körbe szaladgálni, és amikor ez a körbe szaladgálás folyik egy szűkülő körben, akkor szokták egyébként kitaposni a füvet, úgyhogy mi is láthatunk úgynevezett boszorkány gyűrűket például kirándulás közben. Na hát ezt nem az ufók csinálják, és ez nem valami természetfeletti jelenség, ez az őzek által kitaposott kis kör alakú ösvény, tehát hogyha ilyet látunk, akkor tudhatjuk, hogy ott beteljesült az őzek szerelme. És ami még nekünk fontos lehet ebben az időszakban, hogyha látunk őzeket, ugyanaz igaz bármilyen más állatra, hogyha mondjuk kirándulás közben valahonnan távolról látunk éppen egy ilyen szerelmi légyottot, akkor semmiképpen ne menjünk oda. Igaz, hogy az őz soha nem fog ránk támadni, és biztos, hogy a másik irányba menekül, de mi azért ne próbáljunk meg oda menni, mert hogyha megriasztjuk őket, akkor arra van esély, hogy ha egyébként mondjuk ott maradnának az erdőn, mezőn, akkor menekülés közben pont miattunk szaladnak ki az útra, következésképp mi lehetünk az okozói egy közúti balesetnek, nyilvánvalóan ezt el kellene kerülni, hogyha mód van rá. Tehát az őzre ugyanaz igaz ebben az időszakban is, mint bármikor máskor. Minden más állatra az, hogy gyönyörködjünk, de a természetben azért ne próbáljunk kontaktálni a vadon élő állatokkal. Nem is fog sikerülni, meg nem is feltétlenül szerencsés.
Ha már itt tartunk, akkor ezt meg is kérdezném, hogy akár túrázók, természetfotósok, ha mennek ki ebben az időszakban, nekik mit tudsz tanácsolni, ők mire figyeljenek, azt említettük, hogy ne zavarjuk meg őket, de akár erdőben túrázva találkozhatunk-e úgymond az aktívabb őzekkel, és esetleg mi a teendő?
Csak ennyi, hogyha meglátjuk őket, akkor gyönyörködjünk bennük, hogyha esetleg fotós az illető, akkor megfelelő objektívvel felszerelkezve csodálatos képeket lehet ilyenkor készíteni. Azt is azért tartsuk észbe, hogy a vadászati tevékenység ebben az időszakban sem áll meg, sőt, az üzekedés alatt elég jól vadászható az őzbak. Ennek az az oka, hogy ugye nappal is látjuk, sokkal kevésbé rejtőzködik, tehát jobban meg tudjuk figyelni az őzeket a területünkön. Illetve van még egy ilyen tréfás megoldás, őzhívás, ami azt jelenti, hogy különböző sípokkal magunkhoz tudjuk csalni a bakot, vagy adott esetben egyébként a sutát is, amelyik hozza magával a bakot, amelyik ő iránta érdeklődik. Ez nem jelenti azt, hogy sípolok egyet, valami odajön és rögtön el tudom ejteni, nem is biztos, hogy el akarom ejteni. Ennek az őzhívásnak pont az a lényege, hogy nagyon jól meg tudom figyelni, hogy mi van a területen. És ilyenkor aztán, hogyha ilyen magas sípoló hangot hall valaki a természetben, az lehet ugyan az őzsuta is, vagy az őzgida, amelyiket éppen ott hagyta a suta, amíg a jövendőbelével találkozik, de jó eséllyel vadász is lehet, aki ilyenkor őzet hív. Ne menjünk a hang irányába, mert ha őzek azok, akkor ne zavarjuk meg őket, ha a vadász sípol, akkor meg őt ne zavarjuk meg. Az évnek ebben az időszakában is ugyanúgy igaz, amit máskor szoktunk kérni, hogy ha valaki kirándul, akkor legyen kedves, maradjon a kijelölt turista úton, akkor nem fog megzavarni semmit, és őt sem fogják megzavarni. De hogyha mondjuk éppen egy külföldi vadász, a helyi hivatásos vadász kíséretében kint van a területen, és szeretne lejteni élete őzbakját, ami azért nem sikerül, mert valakik belegyalogolnak a vadászterületbe, és megriasztanak mindent is, ami ott él, hát akkor valahol indokolt lehet, hogy nem örülnek a túrázóknak. Tehát a túrázásnak is megvannak a maga útvonalai, ezt kérjük, hogy mindenki tartsa észben, aki előtt turista úton nyugodtan haladhat, és akkor mindjárt meg fogunk férni a természetben.
És a vadászok a vadászaton túl esetleg tartanak ilyenkor megfigyeléseket, említetted, hogy ilyenkor azért figyelik a bakok, meg az őzek mozgását a saját vadászterületükön is. A vadászaton túl esetleg milyen megfigyeléseket végeztek ilyenkor, mikre figyeltek még úgymond a természettel kapcsolatban, vagy a vadállománnyal kapcsolatban?
Ha kint vagyunk, akkor alapvetően mindenre figyelünk, és hogyha mondjuk vadászni mentünk, és puska van nálunk, az meg nem jelenti azt, hogy feltétlenül vadászni is fogunk, de ebben az időszakban az őzek kötik le leginkább a figyelmünket, illetve, hogyha mondjuk ezt az évet nézzük, hogy az utóbbi éveket, vagy éppen az előttünk álló éveket, évtizedeket, azt kell mondanom, sajnos az a szájhelyzet az, ami bennünket is nagyon vastagon érint. Mert a vadgazdálkodóknak a kötelessége, és itt most nem az egyéni vadászra gondolok, aki mondjuk a vadásztársaság tagja, és évente háromszor el tud menni vadászni, hanem a hivatásos vadászra, azokra a vadásztársasági tagokra, akik tényleg ki tudnak menni gyakrabban a területre, őnekik kötelességük, mert részben jogszabály szerint, másrészt pedig erkölcsileg is, hogyha bajban van a vad, akkor próbáljanak meg segíteni. Ugyanúgy kell segíteni, hogy árvíz van, meg ugyanúgy kell segíteni, amikor ilyen iszonyatos aszály van, mint amilyen ebben az évben is. Ez magyar nyelvre fordítva azt jelenti, hogy itatunk. És innentől aztán az, hogy mondjuk valaki lajtos kocsival tudja kivinni ezt a vizet az itatóhoz, vagy vannak mondjuk olyan nagy kannák, amikben kiviszik, vagy van egy olyan tartály, amit a pikapnak a platójára helyeznek, és akkor abban viszik a vizet, ez már ugye részletkérdés, kinek milyen lehetőségei vannak, de szinte mindenhol az országban jelenleg itatnak, és még egyszer itatnak. Érdekesség, hogy pár évvel ezelőtt egy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei szakdolgozat keretében egy vizsgálatot tartotta, ki írta ezt a szakdolgozatot, azt csinálta, hogy vadkamerákat helyezett ki itatókhoz kint a vadász területen, és azt nézte, hogy milyen állatok látogatják ezeket az itatókat. És ez a helyzet, hogy sokkal több védett faj használta ezeket az itatókat, mint vadászható. Tehát jó, hogy nekünk a dolgunk az, hogy mondjuk az őznek legyen, a szarvasnak legyen mit inni, a vaddisznónak legyen mit inni, az aszúrnak, de ezzel a tevékenységünkkel tulajdonképpen mi nettó természetvédelmi tevékenységet folytatunk. Teszem hozzá, tudatában vagyunk ennek, és nagyon örülünk, hogyha látunk valamilyen védett állatot, védett kis madarat a vitatónál. Nagyon nehéz határokat szabni kint a természetben, hogy most akkor mi a vadászható, mi a nem vadászható. A természet alapvetően ilyen kategóriákban nem gondolkozik. Mi meg mindent szeretünk, ami kint van, és ami szép, és ami él. Nyilván vannak olyan fajok, amiknek az állományát kordában kell tartani, de a vadászat messze nem arról szól, hogy kimegyünk valamit, elejtünk, és aztán a húst megesszük, a zagancsot meg kiszögeljük a falra. Ennél sokkal összetettebb, amit mi csinálunk.
Hogyan látjátok, mit tapasztaltok amúgy ezek a nagy hőhullámok, hiszen idén-nyáron is nagyon sok van, most is egynek éppen elébe nézünk, vagy már mondhatjuk, hogy lassan benne vagyunk. Ez milyen hatással van akár a vadász tevékenységre is, meg gondolom vadászokat is valamilyen szinten ez érinti, de hogy a vadállományra milyen hatással van, mit tapasztaltok?
Vannak elhullások, olyan statisztika jelenleg még nincs a kezünkben, hogy ebben az évben hol, mely vármegyében vagy mely régióban mennyi vad elhullás tapasztalható, ami egyértelműen a szárassághoz, a szomjúzáshoz kötődik, de hát törekszünk rá, hogy a lehető legkevesebb ilyen legyen. Nyilvánvalóan mondjuk 28 fokban egyszerűbb a mi dolgunk, és kevésbé terheli meg a mi szervezetünket is, hogyha vizet kell vinni a területre, mint amikor 38 fok van. De nem opcionális a dolog, tehát ilyenkor mindenki vesz egy mély levegőt, és csinálja. A vadászati tevékenység is nyilván ilyenkor jóval nehézkesebb abból a szempontból, hogy tényleg megterhelő, hogyha valaki mondjuk csak annyit kipróbál, hogy elmegy sétálni egy 20 percet, a délutáni, késő délutáni órákban, mondjuk 5 óra körül, rendesen le fog izzadni, és lihegbe fog hazamenni. Hát mi, hogyha vadászni akarunk, akkor mi nekünk ki kell menni, és nem 20 percre kell kimenni, illetve nem mindig tehetjük meg, hogy akkor most legyintek rá, rossz az idő, akkor ma nem vadászom, mert azzal együtt, hogy ez nekünk egy kellemes időtöltés, ez azért egy kötelezettség. Tehát, hogyha vadgazdálkodónak vannak tervei, vadgazdálkodási tervei, amiket a hatóság végre vagy jóvá hagyott, ezeket a terveket teljesíteni kell. Hogyha nem teljesítik, akkor a helyzet az, hogy megbírságolják a vadászatra jogosultat, a vadásztársaságot, általában vadásztársaságként működnek a vadászatra jogosultat. Itt sajnos nem nagyon van mozgásterünk, hogy majd jó időben kimegyünk. Általában élvezzük, amikor olyanok a körülmények, akkor is ugyanazt meg kell tennie a vadásznak, amit mondjuk jobb, kellemesebb időjárás esetén.
Hőség kapcsán felmerült egy kérdés, talán, ha jól rémlik az információ alapján, idén még nem volt olyan nagy erdőtűz sehol se az országban, és ezt gyorsan lekopogom, de azért sajnos már Európa szerte is nagy erdőtűzek vannak, remélhetőleg Magyarországon ilyen nem jelenik meg, Miskolcon is, ha már jól emlékszem, 3 éve volt utoljára, vagy 4 éve, ugye egy nagyobb, itt Miskolc közelében büki erdőtűz is, de hogy például egy ilyen erdőtűz, ami a szárazság miatt kipattanhat, az milyen hatással lehet a vadállományra, amúgy ilyenkor a vadak hogyan viselkednek?
Természetesen menekül a tűz elől, ahogy mondjuk az árvíz elől is menekül a vad, ha tud menekülni, de hogyha mondjuk azt veszem, hogy nem felnőtt egyedekről van szó, hanem mondjuk őzgidákról van szó, hogyha azt mondom, hogy csibék, kisnyulak, amik nem tudnak fizikailag elmenekülni, hát ez katasztrofális helyzet. Nyilván állatjóléti szempontból is, meg egyébként természetvédelmi szempontból is. Egyelőre én is úgy tudom, hogy ebben az évben megúsztuk a nagy tüzeket Magyarországon, hogyha mindenki betartja egyébként a tűzgyújtási tilalmat, akkor jó eséllyel meg is fogjuk úszni. Ha azonban, ne adj Isten, beüt a krach, hát jobbat nem tudunk, mint a legjobbakat remélni. Nem a vadgazdálkodó kezében van ilyenkor a megoldás, tehát nekünk nincsenek tűzoltó kocsijaink, segítünk, amivel tudunk, ha megkérnek bennünket, de erre azért van egy katasztrófa védelmünk, amelyik tudja, hogy hogyan lehet megfékezni egy erdőtüzet adott esetben. ne adja az Isten, hogy ilyenek történjenek, mert abban a szárazságban, amikor gyakorlatilag, hogyha valaki látta annak idején a Sivatagi Só című filmet, hogy egy hajnali vízcseppen meg tud gyulladni a száraz fű, vagy ha jól emlékszem, talán egy fészek volt, ami meggyulladt, ilyen körülmények között, amelyek most Magyarországon is ugyanúgy érvényesek, tényleg hajszálon múlik, hogy ilyen katasztrófák bekövetkezzenek, vagy ne. Reméljük, hogy a természet azért ennél kegyesebb lesz hozzánk, meg a magunk részéről tegyünk meg mindent, amit tudunk. Hogyha nem dobálunk el égő cigarettacsikket, sőt egyáltalán ne dobáljunk el csikket, teszem hozzá, hogyha nem gyújtunk sehol tüzet, akkor rajtunk nem fog múlni.
Még visszakanyarod a két kérdés erejéig az őzek üzekedéséhez, ugye onnan indultunk, hogy amúgy a bakok hogy viselkednek egymással, hogy nem tudom, hogy territoriális harcok vannak-e ilyenkor, vagy csak a sutákkal foglalkoznak, és úgymond ilyen területi fennhatósági problémák nincsenek közöttük.
Vannak, jelentem vannak, és a közhiedelmekkel ellentétben bármilyen boci szeme is van egy őznek, az őzbakok rendkívül agresszívek tudnak lenni. Olyannyira, hogy véremelő csatákat vívnak. Alapvetően az őzagancs, mint ahogy mondjuk a szarvasfélék agancs általában, nem arra van kitalálva, hogy megöljék egymást. Tehát itt azért ezek az ágak, amik az agancs száron nőnek, ezek arra valók, a természet, ha úgy tetszik, így alakította ki, hogy ezek összeakadjanak, tehát amikor egymásnak mennek, akkor lögdösödni fognak. De mindezzel együtt mondjuk előfordulhat, hogy egy őzbaknak úgynevezett gyilkos agancsa van, ez azt jelenti, hogy az agancs száron nincsenek ágak. És nagyon gyorsan megtanulja, hogy ő sokkal jobban tud érvényesülni a másikkal szemben, magyarán akár meg is tudja ölni, agyon is tudja szúrni ezzel a gyilkos agancsa, ez mint egy gyakorlatilag egy kihegyezett dárda vége, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy bizonyos esetekben azért lehet találni olyan őzbakokat, holtan, dögön, ahogy mondjuk, amelyek mondjuk egy ilyen rivalizálásnak az áldozataivá váltak. Azért nem jellemző, hogyha így működne a természet, meg így alakult volna a biológiájuk, illetve az evolúciójuk az őzeknek, akkor már kihaltak volna, de vannak ilyen szélsőségek, mint a gyilkos agancs alakulás.
És hát az agancs, az jól tudom, ha egy kicsit a szerelembe is belemegyik, ott is befolyással van, hiszen az őzbakoknak az agancsa az jelez is valamit a sutáknak is, bár ebben nem vagyok biztos, a régi beszélgetésekből valami ilyesmi rémlik.
De nagyon jól emlékszel, mert az agancs, ezt úgy mondja a biológia, hogy egy szuper produktum, tehát egy olyan függelék a szervezetnek, amely egyébként a normális életvitelhez nem feltétlenül szükséges, hát az ő súta is nagyon jól tud élni agancs nélkül. Az agancs arra való, hogy a hímivarú egyedek megmutassák a lányoknak, hogy ők mekkora legények a gáton, tehát amellett, hogy mondjuk nekem volt lehetőségem túlélni x évet, ebben a Magyarországon kevésbé, de a világ más részein mondjuk elég zord környezetben vagy viszonyok között, emellett én még föl tudtam rakni egy ekkora valamit a fejemre. Az agancs, ráadásul, hogyha most az őzről beszélünk, vagy a szarvasról, vagy a dámról, az agancs egy olyan csontképződmény, ami minden évben újra és újra és újra kinő a hímnek a fején, a hímegyednek a fején. Tehát miközben mi itt kínlódunk a csontritkulással, meg ha kihullik a fogunk, akkor már csak az implantátum marad. Aközben a szarvasfélék minden évben, mondjuk az őz esetében, mondok egy nagy számot, de egy ilyen 5-600 gramnyi csontot, a gémszarvas esetében, meg ugye sokkal nagyobb állatról van szó, ott mondjuk 10 kilónyi csontot újra és újra föl tud pakolni a fejére, aztán eldobja ősszel, illetve az őzek ősszel a szarvasok majd később jövő évben, aztán megint és megint ezeket felépítik csontból, de tulajdonképpen ez a természet csodája, amit a szarvasfélék tudnak ezzel az agancsal művelni. De visszatérve, tehát a hölgyeknek mutatják azt, hogy ők mekkora vagány fiúk, ha úgy tetszik, hogy nekik ilyenjük is van. Tehát ez egy reklám, hogyha úgy tetszik. És kutatások egyébként azt is megmutatták, hogyha nincsen versengés a hímek között, tehát hogyha úgy alakul az állomány, hogy sokkal több a nőstény, tehát nem kell értük küzdeni, akkor az agancsoknak a mérete is csökkenni fog. Mert hogy a szervezet nincsen rákényszerítve, hogy a többiekkel szemben megmutassa, hogy ő jobb választás, jobb parti, ha úgy tetszik. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk elképzelünk egy olyan állományt, ahol nagyon-nagyon-nagyon sok nőstény egyed van, akkor köszönjük szépen, valószínűleg nagyon kis csökött agancsok fognak kialakulni a szarvasféléknél.
És még egy kérdésem maradt úgy zárva a beszélgetést. Az autósoknak már jó tanácsokat adtunk, hogy mire figyeljünk oda, viszont arról még nem beszéltünk, és fontos ezt is megemlíteni, hogy mi van abban az esetben, ha esetleg megtörténik a baj, egy őzet elütünk, mi ilyenkor a teendő, hogyan kell foglalkozni vele.
A magyar jogrend szerint ez közúti balesetnek minősül. A rendőrséget értesíteni kell elsősorban azért, mert hogyha a vad még él, akkor a magyar állam tulajdona, amely tulajdont a vadászatra jogosult szervezet kezel. Ha elpusztult, akkor a vadászatra jogosult szervezet tulajdonába kerül, de mindenképpen a vadászatra jogosultnak, nevén nevezve vadásztársaságnak vagy erdőgazdaságnak tudnia kell róla, mert vagy el kell szállítani, vagy ha nehogy Isten még él a szerencsétlen jószág, akkor ilyenkor általában már csak az eutanázia jön szóba, tehát meg kell szabadítani a szenvedésétől. Hogyha emellett én nekem mondjuk van egy kiegészítő biztosításom vadelütésre, akkor nyilvánvalóan a biztosítónak kell valahogy igazolnom, hogy az a horpadás az autómon, az bizony vadelütésből származott, és nem a saját kapumba tolattam bele. Erre az esetre a rendőrség, akit értesítettünk és kiérkezett a helyszínre, egy helyszíni jegyzőkönyvet ad nekem, ezzel fogom tudni igazolni. Illetve, ha valaki úgy érzi, hogy kártérítést kellene kapni a vadgazdálkodótól, akkor szintén szükség lesz erre a jegyzőkönyvre, de azt is hozzá kell tennem, hogy a jelenlegi jogszabály környezet alapján csak akkor tartozik bármiféle kártérítéssel a vadásztársaság, hogyha egyértelműen az ő tevékenységének a következtében ment ki az útra a vad, tehát mondjuk rosszul szerveztek meg egy vadászatot, olyan berendezést, mondjuk etetőt vagy itatót tettek ki túl közel a közúthoz, hogy oda vonzotta a vadat, vagy valami hasonló. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem tehet az ellen senki, hogy hogyan mozog a vad, esetleg kimondottan ebben az időszakban, amikor ugye a párzás miatt a hormonok hatására tényleg teljesen figyelmetlenül bármikor, bárhol megjelenhet. Nem akolban tartjuk ezeket az állatokat, nem is tálóban, nincsen rajtuk póráz, tehát a természetes mozgására vannak, nekünk ráhatásunk nincs. És ha valaki mindennek tükrében elkezd pereskedni, mert itt most már általában pereskedésről beszélünk, hogyha az autós a saját kárát meg akarja térítetni, akkor szinte minden eset azzal végződik, hogy a bíróság azt mondja, ki kiviseli a saját kárát, mert egyik félnél sincs úgynevezett felróhatóság vagy rendellenesség, vagy mind a kettőnél van, tehát arányosan mindenki kvázi lenyeli a saját kárát, csak éppen aki pereskedik, az történetesen a perköltségeket is kell, hogy viselje. Hozzáteszem, a vadgazdálkodónak van kára, tehát nem véletlenül mondom, hogy ki a saját kárát viseli, mert hogyha most az őzbaknál maradva azt mondom, hogy egy kiemelkedő, nagy agancsú őzbakot ütel egy autó, annak ugye vadászati értéke onnantól nincs, ezt mint vadászati lehetőséget ékesíteni nem tudják, és itt mindeközben akár millió forintos tételekről is lehet szó, milliós nagyságrendről, de legalábbis néhány százezer forintról, az a pénz hiányozni fog a kasszából, és hát a helyzet az, hogy nem mi mondjuk, hanem a rendőrség, vagy éppen a vezetéstechnikai szakértők, hogy a legtöbb vadelütés igenis megelőzhető lenne, vagy lett volna, hogyha az autós a körülményeknek megfelelően vezet, esetleg nem hajt gyorsan, esetleg figyelembe veszi, hogy nem jól belátható az útszakasz, esik az eső, szürkület van, nem nyári gumival megy télen, vagy téli gumival nyáron, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogyha a vadgazdálkodók kezdenének el pereskedni, akkor nagyon jó eséllyel elég sok elütött vad értékét bizony meg kéne téríteniük az autósoknak. De én nem tudok ilyen pereskről, tehát pontosan mi tudjuk, hogy mennyire kiszámíthatatlan tud lenni a vadnak a mozgása. Nem szoktunk élni ezzel a lehetőséggel, amit egyébként biztosítan a polgári törvénykönyv, és hát bízunk benne, hogy mondjuk az ilyen beszélgetéseknek az eredményeként esetleg kevesebb vadelütés és őzelütés lesz a jövőben, mert számokat is tudunk mondani, körülbelül 7-8 ezer nagy vad elütés történik Magyarországon egy évben, és ennek 80%-a az őz. Pontosan azért, mert nagy az állomány, nagyon elterjedt fajról van szó, és ezek azok az esetek, amik bekerülnek a statisztikába, tehát hogyha meg elképzelem azt, hogy hányan vannak, akik mondjuk nem jelentik a rendőrségnek, vagy nagy Isten kártalanítják magukat bevágva azt az elütött tőzet a csomagtartóba, akkor ez a szám azért jóval magasabb is lehet. Zárójelben, ha már teljesség igényével beszélgetünk erről a témáról, az őzet elvinni nem lehet, illetve nem szabad, tudnélik lopást követel az ember, ha él az állat, akkor az államtól lopnak, ha nem él az állat, akkor a vadásztársaságtól, és hát minden további nélkül egy győznek az értéke, az a szabálysértési határt már mindenképpen átlépi, tehát ez BTK-s lopás lesz, hogyha 2 kilométerrel arrébb az embert megállítja a rendőr, benéz az autóba, kinyitatja a csomagtartót és meglátja az őrzet, amihez az eredeti igazolást nem tudja prezentálni az autós, akkor bizony föl fogják jelenteni. Tehát ettől bárkit óva intenék, aki ilyen önkártalanításon gondolkozna egy esetleges őrzelütés után.
Kedves hallgatóink, Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvívőjével, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.